Szervusztok, szép délutánt kívánunk mindenkinek. Behumi Dorival és Veres Dorival kezdődik a kettes számrendszer. Igen, nagyon vártátok, mi is nagyon vártuk. És itt van velünk, képzeljétek el, Lobenwein Norbert vendégnek, és hozta magával a másik kis vendéget, Mazsolát. Szevasz Mazsola, szevasz Norbi.
Sziasztok!
Mazsola majd fog ugatni egyszer csak szerintem.
Noresznek hogy... szeretnéd, ha hívnánk, vagy a Norbi, jó?
Noresznek szoktak, aki kedvel.
Jó, akkor mi is kedvelni fogunk.
Majd egy ponton kiderül, hogy így alakul-e.
Hogy így alakul-e.
Röviden, te kulturális szervezőnek szoktad hivattatni magadat, ugye, ha jól tudom, ezt szereted.
Azt elfogadom szívesen, igen, köszönöm.
Akkor így mutatunk be, de hát valószínűleg a legtöbb embernek a neved mellé, hát egyrészt Fülöp Zoltán neve is oda szokott képzeletben kerülni, illetve hát a Volt Fesztivál, aki az első gyermeketek, és utána az rengeteg közös született még a Balaton Soundon, a Strand Fesztiválon, a MOL Nagyon Balatonon, a Be My Lake-en, és aztán újabban az Aquarium Klub is hozzátok tartozik, szóval rengeteg kulturális termék fűződik a nevedhez. Nyilván a legtöbbet meg is fogjuk említeni ebben a beszélgetésben, és hát ugye a Sopron Fest, ami tulajdonképpen élesben igazán először most hosszú napokkal, május 11-e és 19-e között zajlik majd Sopronban. Majd megengedjük, hogy egy picit erről is mesélj, Nyugi, de elsősorban nem ezzel kezdenénk, hanem a régi Sopronnal, igen, ahogy Dóri mondja, mert hogy te több helyen írtál, nyilatkoztál már a családodról, és annyira szépen és annyira izgalmasan mesélsz, hogy arra gondoltunk, hogy itt is megkérdeznénk, mert hogy a te családod egy fotós dinasztia, és tulajdonképpen az apukád volt az a fotós, akinek szerintem mindenki ismeri az 1989-ben Sopron pusztán készült fotóit, fényképeit, amikor is a pán-európai pikniken, ugye az NDK-sok áttörték, tehát tulajdonképpen ez egy soft dolog volt, mert Magyarország akkor kinyitotta a kerítést, de az apukád fotóin azt lehet látni, hogy síró, és hihetetlen eufóriában egymással találkozó emberek lépik át a magyar határt. Egy nagyon izgalmas esemény lehetett. Nem beszélek tovább, mert hogy ezt neked kell igazából azt hiszem elmesélned, hogy egy kicsit egy családodról, meg apukádról tök jó lenne, hogyha mesélnél. Szóval ez a fotózás, ez egy ilyen hosszú sztori volt nálatok.
Hát a pán-európai piknik, de nagyon szívesen megállok egy pillanatra, mert hogy az elmúlt 50 évben, most leszek 50 éves júniusban, sok olyan dolog történt, hála Istennek az életemben, amire szívesen emlékszem vissza, de ezek közül a pán-európai piknik általad említett pillanatai, azok biztos, hogy a legfontosabbak az életemben. Én 16 éves voltam akkor, és olyan fajta gyereke voltam az apukámnak, aki már sajnos nem él, aki amikor csak lehetett ment vele, és 16 évesen, amikor pán-európai pikniknek a pillanatait, vagy azt az eseményt meghirdették, és apu úgy döntött, hogy erre elmegy fotózni, akkor én persze mentem vele. Ugye ez röviden arról szólt, hogy akkoriban már bontogatták a kerítést, a magyarok már átmehettek útlevéllel természetesen Ausztriába, de a keletnémetek előtt ez a lehetőség nem volt nyitott, viszont azok a hetek, azok a hónapok arról szóltak, hogy a keletnémetek gyűltek Sopronban, és amikor lehetőség volt rá, akkor megpróbáltak az ölt határon átmenekülni Ausztriába. Uh-huh. Többnyire úgy egyébként, hogy az autóikat, trabantokat, warburgokat százával hagyták ott a határban, Sopronban. Ezek nagyon jó minőségű, jó karban tartott autók voltak, hiszen nagyon vigyáztak rá a keletnémetek, nehéz volt hozzájutni egy ilyen autóhoz. Mi is rendszeresen azt láttuk, hogy ott maradnak autók. És ezen a bizonyos 89. augusztus 19-én azt hirdették meg az akkori MDF, hogy egy napra piknikként megnyitjuk a határt a magyarok és az osztrákok számára. Uh-huh. A magyarok átmehetnek Ausztriába piknikezni, az osztrákok pedig átjöhetnek Magyarországra. És hát nem lehetett tudni, nyilván volt, aki tudta, de a közönség erről nem tudott, hogy rengeteg keletnémet összegyűlt ezen a pikniken, annak érdekében, hogy megpróbáljanak valahogy átsurranni a határon, most is ráz a hideg egyébként attól, hogy ezt mesélem. És az apukám, mint jó fotós, jó szemmel úgy döntött, hogy ő autóval, én ugye mentem vele, átmegy az osztrák oldalra, és onnan várja meg azt a pillanatot, amikor kinyitják a kaput, és békésen átjöhetnek a magyarok piknikezni. Viszont nem ez történt, hanem lehetett látni, hogy egyre többen gyűlnek a kapunál, egy lögdösödés alakul ki, nem lehetett tudni, hogy mi van, miért nem békésen várakoznak az emberek, és megindultak, áttörték tulajdonképpen, ezért hívják áttörésnek ezt a pillanat, áttörték azt a kaput, és futottak Ausztria irányába. Mi, akik a túloldalon álltunk, csak azt láttuk, hogy sírnak az emberek, ölelkeznek és zokognak. És egy néhány perc után esett le nekünk, hogy ez nem az történt, amit vártunk, hogy átjöttek piknikezni a magyarok, hanem keletnémek családok, akik a szabadságba akartak menekülni, kihasználták ezt a pillanatot és áttörték a határt. És hát ott volt az a nagyon híres határőr, akiről egy fotó is készült, és aki tavaly ott is volt azon a kiállítás megnyitón, amit ennek emlékére apukám fotóiból rendeztünk. Ugye ő arról híres azóta is, hogy idézőjelben azt mondom, hogy akár parancsot is adhatott volna, hogy hát most azonnal el kell kapni, most nem azt mondom, lövetésre, de hát tulajdonképpen bármit lehetett volna.
Úgy tudom, a törvény szerint még lőni is lehetett volna.
Akár igen, de ez a fotó ugye arról szól, hogy széttárja a két karját, és azt mondja, hogy hát, na, ez történt, akkor ha már kinyitottuk, ha már át tudtatok menni, akkor hajrá, érezzétek jól magatokat.
Az igazi hősök.
Az egy nagyon-nagyon szép pillanat volt, és hát apu mellett, aki ezt végigfotózta, egy nagyon kedves barátja, Kárpáti Gyuri bácsi, egy fotóriporter orvos Sopronban, ő viszont kamerával vett részt, egy VHS kamerával a nyakában vagy a vállán, és próbálta megörökíteni ezeket a gyönyörű pillanatokat, vagy ezeket a szívbe markoló pillanatokat. Ő neki egyébként pont most a Sopron Festen szervezünk egy fotókiállítást, mert hogy ő egyébként fotósként is ismert a városban évtizedek óta. Egy számomra nagyon izgalmas sorozatot talált ki, ezért kértem föl, hogy fotózzon. Hónapok óta azt csinálja, hogy minden reggel föl kell nagyon korán, és a bicikliével körbejárja a Sopront, nem csak a nagyon ismert helyeket, hanem mindenféle udvarokat, olyan helyeket, amiket vagy ismernek, vagy nem ismernek a soproniak, és a fotói arról szólnak, hogy a bicajnak a piros és a fehér lámpáját, az első és a hátsó lámpa, ahogyan megvilágítja a tájat, ebből készítette egy baromi jó sorozatot. Aha. Aztán felhívtam, rábeszéltem, hogy legyen ebből egy kiállítás, és ezt lehet majd most május 12-től megnézni Sopronban, a Kárpáti Malomban.
Egy kicsit azért visszakanyarodnék még az említett eseményhez. Ehhez a bizonyos határ áttöréshez, a gyártlépéshez, neked 16 éves korodban mennyi esett le ebből, vagy mennyit tudtál felfogni ebből, vagy mire gondoltál akkor, amikor ott voltál? Mennyire gondoltad?
Ti is sírtatok például?
Érdekes, hogy azóta,
hogy
amikor
eszembe jött... Hogy ez egy egészen nem csak egy megható pillanat mondjuk emberi vonatkozásában, hanem ez egy nagyon erős történelmi jelentőségi
Sőt,
pillanat
hát a Helmut Kohl, mielőtt válaszolsz, mert ezt kértem, ezt mondatot, ugye az akkori német kancellár úgy fogalmazott utólag, hogy a falból Magyarország verte ki az első követ ezzel az eseménnyel, ugye a falnak gondolom a berlini fal, de mondjuk képletesen akár a hidegháború nagy vasfüggenyét is érezhetjük, vagy gondolhatjuk.
Éreztem, hogy ez egy nem mindennapi pillanat, akár csak azt is érdemes megvilágítani, így hány év? 35 év? Jól számolom? 35 év távlatával. Fú, de sok.
Sok. És már éltünk.
Igen, borzalmasan hangzik.
Hát jó, még alig-alig.
Igen, de hogy egyébként már azt is végig gondolom, hogy manapság egy ilyen történik, majdnem mindenkinek a zsebébe ott egy telefon, egy live, egy megosztás is kész. Ehhez képest akkoriban ugye ez úgy történt, hogy apukámnak a fényképezőgépje volt fekete-fehér 36 darab kockára elegendő film. Ha ügyes volt, akkor ezt végignyomta, akkor azonnal bepattantunk a kocsiba irány Sopron, a saját laborában ezt előhívta, kiment a vasútállomásra, fölküldte Pestre az MTI-be ezeket a fotókat, annak érdekében, hogy aznap be tudja mutatni nem csak a magyar televízió, hanem a japán tévétel, ez a sorozat, ez végigjárta a világot. Ez valóban egy olyan pillanat volt, amikor a keletnémetek ilyen formán át tudtak jutni a határon, aztán először. Néhány hónap múlva ugye megnyitott a magyar kormány, Horn Gyula jelentette be, emlékeim szerint, vagy német, mikor Horn Gyula jelentette be akkor a határt legálisan is, tehát akkor is ugye ott voltunk apuval éjféltől, ez egy októberi nap volt, emlékeim szerint autóval is át lehetett menni a határon, de ezt megelőzően néhány hónappal korábban ez volt az igazi pillanat, és hogy válaszoljak Dóri kérdésére is, az tök érdekes látni, hogy én ugye, ahogy említettem, 16 éves voltam, az én nagyobbik gyerekem most 18 lesz, és faggatom időnként, hogy engem nagyon izgat a politika, non-stop podcasteket hallgatok, híreket nézek, és rendszeresen rám szól, hogy ez egyébként miért érdekel ennyire, hogy fura látni, hogy még imisként beleszülettünk, vagy pont szerencsénk volt, benne voltunk a rendszerváltás éveiben, voltunk a Zolival, Fülöp Zolival közösen gimnazisták, és minket nagyon-nagyon érdekelt, hogy mi történik körülöttünk, tüntetésekre jártunk, néztük, hogy a vörös csillagok hogy tűnnek el a városból és a tornaöltözőben. Ez volt a téma, hogy mi történik, melyik párt mit csinál, milyen programja van, és így tovább. Fura látni, hogy mondjuk a 18 év körüli gyerekem és az osztálytársa, úgy látom rajtuk, aztán hogy mennyire kortünet vagy sem, azt nem tudom, hogy őket egyáltalán nem érdekli ez a sok minden.
De egyébként az is elképzelhető, hogy te éltél olyan környezetben, vagy olyan családban, vagy olyan környezetben nevelkedtél, és olyan volt esetleg a baráti társaságod, vagy a Zulinak is a családja olyan volt, hogy különös tekintettel figyelték ezeket az eseményeket. Mert én emlékszem, amikor én egy évvel vagyok fiatalabb, tehát akkor mit tudom én voltam. Én is akkor kezdtem a gimnáziumot, amikor jött a rendszerváltás, és én vidéken jártam gimnáziumba az első pár évben, és akkor emlékszem, hogy egy nap alatt tették a földdel egyenlővé az orosz emlékművet, ami a Váci dóm előtt állt ott a Nagy Dom téren, akkor szedték le a Komócsi Zoltán domborművét, a Komócsi Zoltán kollégiumnak a faláról, ahol egyébként laktunk, tehát hogy napok alatt tüntették el gyakorlatilag a kommunizmusnak
a külsőségeit.
A külsőségeit, de hogy én erre visszamenőleg emlékszem, de azt tudom, hogy akkor egyáltalán nem érdekelt, hogy itt most valójában mi történik az országban. Láttam, hogy itt valami forrongás van, mert ugye ilyen videokamerákkal veszik, és tehát, hogy ez egy ilyen izgi dolog, de az, hogy ennek valóban mi a tétje, vagy mi az előzménye, vagy mi lehet majd a jövő kép ennek a dolognak, 14-5 évesen nem nagyon érdekelt.
Igen, akkor te voltál speckó.
Lehet, hogy családja válogatja, vagy közege válogatja, meg az is biztos, hogy azért Sopronban.
Hát ott voltatok egészen a határon.
Volt, igen. Azért az egy megkülönböztetett helyzet volt, bár fennet ugye, mert engem izgatott az is, ami Budapesten történik, az első nagy Imre temetés, az első Romániát érintő, vagy Erdélyt érintő tüntetések, ezekre mindig nyitva volt a szemem.
És hát fel is jöttetek?
Arra emlékszem, hogy fel nem jöttünk, de például amikor az erdélyi falu rombolást érintő tüntetés 88 talán van a Hősök terén zajlott, akkor éppen Pesten voltam egyedül egy családnál, és akkor azt így a szüleim tiltották, nehogy kimenjek, de bennük azért volt egy félelem azzal kapcsolatban, hogy azért tüntetésekre kimenni nem biztos, hogy megéri.
Ha viszont már ezt említetted, hogy Sopron speciális helyzete, ugye a határ menti Ausztriához közeli város, ez mennyire befolyásolta a ti tizenéveiteket? Tehát például ott mondjuk mindenki tudott németül, ott aztán pláne a határnyitás után ott ment egy ilyen élénk oda-visszajárás, csere-bere barátkozás, akármi?
Az biztos, hogy az, hogy németül tudott-e mindenki, azt nem feltételezem, de azt éreztük és láttuk, hogy egy határmenti városnak különleges szerepe. Hát csak azt sem mondom, hogy kezdett lenni, mert azért azt megelőző, amikor gyerek voltam, erre csak finoman emlékszem, de az, hogy a vonaton jött a kalauz, és megnézte, hogy ki az, aki Sopronban lakik, és úgy jön a városba, vagy a Fertőtóra, ami a mi fejünkben igazából csak egy strand volt, de azért Ausztriával ugye határos, hát egy közös tavunk, hogy úgy mondjam, oda erre a strandra csak úgy lehetett kimenni, hogyha igazoltad, hogy te Sopronban laksz, ezt ugye gyerekkoromból erre tudok visszaemlékezni, aztán a rendszerváltás körüli évek, amikor megnyíltak a határok, az meg ugye a Gorenje korszak, mi úgy emlegetjük, hiszen nagyon-nagyon hosszú Sopron és a határátkelő 6 kilométerre van egymástól, és ebben az időszakban az a 6 kilométer az egy helybe állt folyamatosan, kifelé is, visszafelé pedig úgy jöttek az autók, hogy mindegyiknek volt a tetején legalább egy Gorenje feliratú hűtőláda, vagy egy doboz. Akkoriban ez volt a menő, meg
nektek
Ausztriában. Érdekes módon mi nem vettünk, valamiért azon csodálkoztunk, hogy az miért vált annyira fontossá mindenki számára, hogy nem klasszikus edevet hűtőt vettek, hűtőládát, amiben ilyen lehet tartani jó sokáig.
Aztán meg lehet, hogy már csak egy szimbólum volt.
Igen, az is maradt
egyébként.
A szabadság szimbólum.
Hát aztán jöttek a híres soproni fogorvos korszakok, nem? Mert hogy gyakorlatilag az egész...
De ez most is van.
Most, nem, tehát, nem annyira,
most is
igen.
Az most is jellemző, de az biztos, hogy amikor én általános vagy gimis voltam, akkor a várkerületen, az ugye a nagykörút, a soproni nagykörút, hogyha a budapestiek akarják ezt képzelni, ott nem nagyon lehetett parkolót találni, mert hogy... fekete rendszám, az ausztrák autókon akkoriban fekete rendszám volt, azzal volt tele, jöttek reggel bevásárolni, kajálni és fogorvoshoz, ez volt az a hármas.
Bevásárolni is?
Abszolút. Uh-huh. Tehát érdekes, hogy
most fordítva van.
Most fordítva van, igen, tehát azt szokták számolgatni a soproniak, hogy mennyire éri meg, hogy mennyire más minőség, amit azt jel lehet venni. Egyébként hozzáteszem, hogy ez bennem is totál megmaradt, tehát ha Sopronba megyek, akkor azért 10-ből 9-szer kimegyek Ausztriába valamit venni, az a szokás, az belém ragadt.
Egy picit még azzal kapcsolatban mesélsz, hogy nálad miért szakadt meg, vagy egyetem szóba jött-e, hogy a fotózást választ hivatásul, mert ha jól tudom, nem csak édesapád, nagypapád és dédpapád is fotográfus volt.
Hát sőt, a nagymamám is, a apukám testvére, aki még mindig él a testvérek közül, nem sokan maradtak, ugye 4-en voltak testvérek, és 2-en még vannak, velünk vannak. Én is fotósnak készültem, annak is tanultam. Valamiért, amikor elkezdtem Pestre járni, és Práter utca ugye az volt a fotós képző, eljutottam a végéig, de valahogy azt éreztem, hogy ami engem izgat a fotózásban, az a ott lenni az eseményen, azt én egy más formában tudom megoldani, vagy tudok ebben kiteljesülni. És amit választottam ahhoz, azért én mindig hozzáteszem, hogy nagy szerencsém is kellett azon kívül, hogy egy fáradhatatlan típus vagyok, mert hogy ebben a munkában, amit csinálok, talán a legjobb, legizgalmasabb, legszebb az, hogy nincsenek határai, hogyha szerencséd van, azért hozzáteszem. Tehát
mert úgy érted, hogy soha nincs vége a munkának?
Hát ez is igaz, de inkább arra gondolok, hogy ez ugye nem csak koncertszervezésről szól, hanem hogyha én éppen fotókiállítást szeretnék szervezni, vagy sportprogramot, vagy podcast fesztivált a fesztivál keretein belül, akkor ha ügyes vagyok, és szerencsém van, és meg tudom teremteni ehhez a kereteket, a lehetőségeket, akkor ezt mind megtehetem.
De akkor ebből nem volt gond, hogy hát a Norbi már nem fotós lesz, és nem viszi tovább a... Mert hogy jól tudom, volt Lóbenvány fotó
stúdió
is, ugye? Vagy műterem?
Igen,
vagy
hát mi az a megyében, vagy a Dunántúlon az egyik legnagyobb műterem az a miénk volt, úgy mondom, hogy nekem már csak az épület az, amit minden alkalommal megnézek, amikor vagy látok, amikor Sopronban járok, ez ugye
államosították.
Igen, de aztán apukám, érdekes, nagymamámat egy ideig faggattam erről, aztán apukám testvérével tudok még erről beszélgetni a régiek közül, hogy azért az egy nehéz pillanat lehetett, amikor ezt államosítottak mindent, nem csak az épületet, hanem
hát itt
az eszközöket.
A gépek meg az eszközök volt a lényeg nyilván.
És utána a fotószövetkezet alkalmazottjaként a nagymamám, aki dolgozhatott tovább ugyanazokon a gépeken. Aztán apukám pedig egy idő után 80-as években, mint magán szektoros maszek vitte tovább, már egészen más keretek között próbálkozott azzal, hogy a saját műtermet nyitott, és hát tulajdonképpen ezzel vált ő ismerté fotóriporterként és a városfotósaként.
Na de aztán az, hogy mi történt a középiskolai éveid, Ben, és utána ott Sopronban, akkor ez is szóba fog kerülni itt a kettes számrendszerben a Rádió Cafén. Lóbenvány Norbert a vendégünk továbbra is, és jövünk vissza, maradjatok velünk.